A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Urunk, megvalljuk, hogy oly sokszor olyan mély gyilkos indulatok vannak bennünk. És ebben az énekben is végig erről volt szó, hogy tényleg mi emberek olyan bűnös emberek vagyunk. Sokszor még azokat is, akik a legközelebb állnak hozzánk, olyan mélyen meg tudjuk bántani. És köszönjük, hogy a te igéd olyan őszintén, világosan leleplezi ezeket az indulatokat, amelyek bennünk vannak. És olyan jó tudni, hogy nem csak leleplezed, hanem megoldást is kínálsz. Köszönjük, hogy ezen a mai Isten tiszteleten nem csak a törvény az, ami megszólal, és nem csak a törvény, ami megmutatkozik, hanem felragyoghat mindannyiunk számára a kegyelem is. Urunk, add, hogy ezt a kettőt együtt lássuk, a törvényt és a kegyelmet. És köszönjük, Urunk, hogy szereteted éppen abban mutatkozott meg, hogy kegyelmet hirdettél minden embernek, aki töredelmes szívvel borul le eléd. Urunk, adj ilyen töredelmes szívet és eszmunkát bennünk ezen a mai délelőttön is. Amen. Hallgassa meg hittel és figyelemmel a drága gyülekezet azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelének 3. fejezetében, a 9. verstől a következőképpen. Mi tehát az igazság? Különbek vagyunk? Egyáltalán nem. Hiszen előbb már kimondtuk azt az ítéletet, hogy zsidók is, görögök is mind bűnben vannak, amint megvan írva. Nincsen igaz egy ember sem, nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyó méreg az ajkukon. Szájuk átokkal és keserűséggel van tele. Lábuk gyors a vérontásra, romlás és nyomorúság jár a nyomukban. És a békesség útját nem ismerik, Isten félelmével nem törődnek. Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azt a törvény alatt élőknek mondja, hogy elnémuljon minden száj, és az egész világot Isten ítélje meg. Mert a törvény cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen halandó sem ő előtte, hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Foglaljunk helyet. Drága gyülekezet, szeretett testvérek! Abban a könnyű helyzetben lehetek, legalábbis mi evangélikusok abban a könnyű helyzetben vagyunk, hogy hétről hétre, vasárnapról vasárnapra nem nekünk kell megharcolni az ige hirdetési alapigét, hanem ki van tűzve számunkra, lelkipásztorok számára. Van egy perikópa rend, és ebben a perikópa rendben tulajdonképpen a vasárnapi ige hirdetési alapige, az ki van jelölve. Természetesen nekünk lelkipásztoroknak van arra szabadságunk, hogy akár eltérjünk ettől, de ritkán szoktunk eltérni, hanem megpróbáljuk magunkat igazítani a perikópa rendhez. És a perikópa rend szerint erre a mai vasárnapra ez az ige lett kijelölve. Mielőtt kezdtük volna az istentiszteletet, együtt voltunk presbiterek, képviselő testületi tagok, imádkoztunk, és egyik testvérünk azért imádkozott, hogy a mai ige hirdetés az dobogtassa meg a szíveket. Bevallom őszintén, akkor hirtelen összerándult a szívem meg a gyomrom, hogy Uram, pont ez az ige, és pont ez az ige hirdetés, ami nem biztos, hogy meg fogja dobogtatni a szíveket, hanem lehet, hogy inkább meg fogja rendíteni. De azt gondolom, hogy ennek is helye van. Van, mikor meg kell dobogtatni, így van ez a házasságban is, van, mikor meg kell dobogtatni a feleségünknek a szívét, nekünk férfiaknak, és van, mikor nagy szeretettel tanácsolni, inteni kell egymást is, nem csak a feleséget természetesen, hanem a férjet is. És így van ez a gyülekezeti életben. Vannak helyzetek, vannak igék, igehirdetések, amelyek lehet, hogy megdobogtatják a szíveket. Ez a mai igehirdetés inkább talán megrendíteni fog. Talán szembesíteni fog bennünket, de a legnagyobb legcsodálatosabb dolog az az, és erre szeretném majd kifuttatni az igehirdetést, hogy felragyoghat mindannyiunk számára a kegyelem. És lehet, hogy ez a kegyelem majd azért meg fog dobogtatni bennünket, meg fogja dobogtatni a szívünket. Tudnilik, amiről most olvastunk, és nem tudom, hogy átfutottuk-e, elment a fülünk mellett, egyik fülből be, másikon ki, nem tudom, hogy hallgattuk, de az biztos, hogy nagyon komolyan szembesít bennünket azzal, egy nagyon komoly helyzetelemzést kaphatunk arról, hogy milyen az ember valójában, hogy milyenek vagyunk mi emberek. Feltételezem, sokan fognak ellene ágálni, lesznek, akik túlzásnak fogják érezni, lesznek esetleg olyanok, akikben ellenérzéseket váltanak ki mindazok a dolgok, amelyeket hallhatunk az ige hirdetésben. Mindjárt az elején szeretném leszögezni a szeretet, de a határozottság szavával, hogy a Szentírásból sugárzik az ember iránti szeretet, az elfogulatlanság és az ember helyes értékelése, önértékelése. Sajnos világunk nagyon eltorzult. Látjuk ezt. Tulajdonképpen amióta a bűnbeesés megtörtént, azóta egy torz világban él az ember, de talán a 20.-21. században különösen is érzékelhetjük mindannyian, hogy nagyon eltorzult a világunk. Egy eltorzult világban élünk, ahol egy hamis önképet, hamis énképet mutat az emberről, és próbálja meg olyannak beállítani az embert, amilyen valójában nem. Meg vagyok győződve arról, hogy az embernek hamis ön, hamis énképe van, hamis önképet alkot önmagáról, egy torz, túlzóan felértékelt, vagy éppen túlzóan leértékelt képet, és nem alakult ki egy helyes ön és énkép önmagáról. Nekem most nem az a dolgom, hogy anatómiailag vizsgáljam az embert az ige alapján, bár bevallom őszintén, hogy a biológia mindig nagyon közel állt hozzám, és mindig nagyon érdekelt, különösen is, mivel egészségügyi családból származom, édesanyám 47 éven keresztül a mai napig az egészségügyben dolgozik, mindig közel állt hozzám az anatómia, de nekem most nem az a feladatom, hogy erről az oldalról közelítsem meg az embert, hanem hogy milyen az ember bensőleg. Amit sem a CT, sem a röntgen, sem az MRI nem képes kimutatni. Feltárjuk mindazt, ami az embernek a bensejében van, abban a szívben, amiről azt írja a Biblia, hogy abból indul ki minden élet, abban fogalmazódik meg minden, és amivel tele van a szív, azt fogja szólni a száj, olvashatjuk Lukács evangéliumában. Ez pedig nem mutatja ki sem a röntgen, sem a CT, sem az MRI. Vannak dolgok, amelyeket kimutat, itt láthatjuk egészen konkrétan, ahogy éppen kortyol valaki valamilyen folyadékot, és szépen a nyelőcsövén, garatán nyelőcsövén szépen folyik le, ezeket szépen jól ki tudja mutatni. De ami ott van bent a szívben, túl a szívkamrán, a jobb kamrán, bal kamrán, a jobb pitvaron, bal pitvaron, ami túlmutat mindezen, azt nem mutatja ki egyetlen egy műszer sem. Mert nincsen olyan műszer, ami fel tudná tárni, hogy mi van az embernek a szívében. Mi emberek tapasztalati úton láthatjuk, de még ez is sokszor megcsal bennünket. Hányszor mondják, hogyha tudtam volna, hogy ilyen. A Szentírás azonban feltárja előttünk őszintén, hogy milyenek vagyunk valójában. Mert lehet, hogy az anatómia feltárja a szívünket anatómiailag, a jobb pitvart, bal pitvart, jobb kamrát, bal kamrát, vagy a vesét, vagy bármit. Lehet, hogy ezeket mind-mind feltárja, de az, ami a szívnek a legbensejében van, azt egyetlen egy műszer nem képes föltárni. De olyan jó azt is tudni, hogy nem csupán őszinte helyzet elemzést, feltárást végez a Biblia az emberrel kapcsolatban, hanem arról is beszél, hogy hogyan lehet megváltozni. Hogyan változhat meg az embernek az élete. De nézzük először, hogy mit mond rólunk, emberekről Isten. Na ez, ami nem fogja megdobogtatni a szívünket. Legalábbis, hogyha őszinték szeretnénk lenni önmagunkhoz, akkor nem fogja megdobogtatni. Mindjárt a Biblia elején, a bűneset után arról olvashatunk, hogy Isten a hol vagy kérdést intézte az emberhez, és az ember így válaszolt, idézem ebből a történetből ezt a rövid kis igeszakaszt, az ember így felelt, meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert meztelen vagyok, és ezért elrejtőztem. Az Isten erre azt kérdezte, ki mondta neked, hogy meztelen vagy? Talán ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így felelt, az asszony, akit te mellém adtál, ő adott nekem a fáról, ezért ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól, mit tettél? Az asszony így felelt, a kígyó szedett rá, ezért ettem. Na pontosan ilyenek vagyunk, drága testvérek. Ez egy nagyon jó helyzetelemzés. Pontosan ilyenek vagyunk mi emberek, amiről itt olvashatunk. Először is hárítunk, nem? Mindenki hibás, nem? Hibás a rendszer, hibás az asszony, ugye, az asszony, hibás Isten, a kormány, meg az emberek, meg a politikusok, meg a főnök, meg a beosztott, minden hibás, meg mindenki hibás, csak én nem. Másra hárítjuk a felelősséget. A körülmények, az élet hozta így, az asszony, akit mellém adtál, ugye? Itt egy dupla hárítás van, az asszony, meg akit te adtál mellém. Egyből az Istent is, meg az asszonyt is vádolja a férfi. Na hát férfiak, mi ebben nagyon brilliánsan tudunk dolgozni. Nagyon brilliánsak vagyunk. Hogyan kell a felelősséget áttolni? Ha rosszul mennek otthon a családban a dolgok, akkor mindenki hibás. Az asszony, a család, az anyád, az apád, mert ilyen hülye gyerekeid vannak, ugye? Mindenki hibás. És mi férfiak olyan brilliánsan tudunk hárítani meg, felelősséget áttolni másokra. Na de hát, az a mondat folytatódik, mert az asszony sem kivétel, az asszonynak is vág az esze. Mit mond? A kígyó szedett rá, ezért tettem. Egyből a kígyóra mutat, hát ő volt, ő a hibás, én nem vagyok a hibás. Igaz, mondhattam volna nemet, de ő a hibás, mert rászedett. Igen, és akkor én nem vagyok hibás. Föl sem erül. Az első emberpárban, Ádámban és Évában föl sem erül, hogy én, hanem mindenki hibás. Mindenkire mutatunk, csak azt nem vesszük észre, hogy mutogatásunkkal, ahogy egyszer hallottam, egy ujjal mutatunk a másikra, jól figyeljetek és jól tanuljátok meg ezt, kedves férfiak, kedves nők. Amikor mutatunk, akkor ugye mutatunk a másikra, hogy ő a hibás, mutatunk fölfelé, hogy ő, Isten a hibás, igen, de ez a három új pedig visszafelé mutat. Hogy én vagyok a hibás. És lehet, hogy nekem kellene elgondolkodni, és nem a másikra mutogatni, meg fölfele mutogatni, meg az Istent számon kérni, meg az asszonyt, meg a férjet számon kérni, hanem el kellene gondolkodni azon, hogy amikor mutogatunk, akkor pont ez a három új rólam beszél. Hogy én vagyok a hibás. Hogy talán velem van a gond. És mennyire ilyenek vagyunk valójában a hétköznapokban is. Hogy mindenki hibás, mindenki bűnös, csak egyedül önmagamat látom jónak, tökéletesnek, vagy esetleg a helyzet legártatlanabbjának.
Aztán a másik, amit Káin és Ábel történetében olvashatunk, Mózes első könyvének 4. fejezetében, egy idő múlva Káin áldozatot vitt az Úrnak a föld terméséből. Ábel is vitt elsőszülött bárányaiból, azok kövérjéből. Az Úr rátekintett Ábelre és áldozatára, de Káinra és áldozatára nem tekintett. Káin emiatt nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. Hát ebben a történetben pedig súlyosbodnak az események, megjelenik az emberi szívben a féltékenység, a harag és a bánat, a keserűség. Tudnilik, ahogy itt olvashatjuk a kivetítőn, Káin emiatt, azaz féltékeny lett a másikra. Megjelent a féltékenység. Hány kapcsolatot, akár házasságot, vagy emberi kapcsolatot tesz tönkre a féltékenység, az irigység. Káin emiatt nagy haragra gerjedt. A harag, az indulat, a gyűlölet megjelent a szívébe, amely tetlegessé vált, hiszen a 8. versben azt olvashatjuk, hogy rátámadt Káin a testvérére Ábelre, és meggyilkolta. Nézzétek meg, elindult féltékenységgel, aztán haragra gerjedt, aztán ebből az indulatból pedig mi lett? Tetlegessé vált. És hányan vannak így? Ma is. Ahogy akkor Káinnál, ma is ugyanez lejátszódik emberek szívében, életében. És lehorgasztotta a fejét, azaz a bánat, a keserűség úrrá lett a szívben. Ezek mind a mai napig ott vannak az ember szívében. És ma is hihetetlen gyűlöletet tud táplálni az ember a másik ember iránt. Nem tudom, hogy figyeltünk-e a lekció olvasásakor, amikor felolvasta Gergő testvérünk a lekciói igét Máté evangéliumának 2. fejezetéből. Csak hogy alátámasszam ezt, Jézus születése körül, Jézus születését beárnyékolja valami rettenetes dolog. Mi? Heródes, az akkori uralkodó, féltékeny lett, féltette a saját világi hatalmát, mert jöttek a bölcsek, és azt mondták, keresték a királyt, hogy hol van a király, a kisded, hol van? Heródes elkezd gondolkodni, király, hoppá, valaki az én hatalmamra tör, valaki ki akar engem mozdítani? És mi történik? Nézzétek meg, hogy ez a féltékenység hova vezet. Azt olvashatjuk a 16. verstől, a 2. fejezet 16. versétől, amikor Heródes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, nagy haragra lobbant, elküldte embereit és megöletett Betlehemben és annak egész környékén minden 2 esztendős és ennél fiatalabb fiúgyermeket, annak az időpontnak megfelelően, amelyet pontosan megtudott a bölcsektől. Ez az ember féltette a hatalmát. És ebből a féltékenységből harag lett, és a haragból pedig Jézus születésének a körülményeit beárnyékolja az, hogy minden 2 esztendős, azért gondoljatok bele, minden 2 esztendős fiú gyermeket, és annál fiatalabbat kivégeztetett ez az ember. Hát micsoda irgalmatlanságról tesz ez bizonságot, nem? És ilyen az ember. Nézzétek, ez egy király, ez egy uralkodó, ez egy magas pozícióban, magas beosztásban lévő ember. Sokszor el kell mondani, hogy az intelligenciát, azt nem a végzettségünk meg a pozíciónk adja. Egy magas beosztásban lévő ember, ez a Heródes, micsoda gyilkos indulatokat szít. Önmagában is, meg aztán az egész térségben is. Igen, mert ilyen az ember. És ma is ezt a gyűlöletet táplálja az ember a másik ember iránt. A féltékenység, a bizalmatlanság ma is hány testvéri, házastársi kapcsolatot tud tönkretenni, megmételyezni. Hányakban lesz úrrá a bánat, hányakban lesz úrrá a keserűség, aztán állandóan panaszkodnak, semmiért nem tud hálás lenni, mindent kritizál, semmivel nem elégedett, és egy hálátlan, elégedetlen, keserű emberé válik az ilyen szívű ember. És lehet, hogy magadra ismersz, hogy te is ilyen hálátlan, elégedetlen,
bánatos és keserű ember vagy. Lehet. Mintha ma történne Káin és Ábel esete, ma sem változott semmi, ilyenek vagyunk mindannyian. Ma is, több ezer év múltával is. Ugyanez van az emberi szívben. Ugyanez. Aztán tovább menve, és gondoltok bele, hogy még mindig a Biblia első lapjainál tartunk. Mi lenne, hogyha ezt a 1200-1300 oldalt végigvennénk? Ne ijedjetek, meg nem fogjuk végigvenni. Még mindig az első bibliai lapoknál tartva, a másik megalapítás, ami már sokkal komolyabb és elgondolkodtatóbb, amit olvasunk Noé történeténél. Azt olvashatjuk Mózes első könyvének 6. fejezetében, amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz. Hát itt már annyira elhatalmasodik, annyira úrrá lesz az ember szívében a gonoszság, hogy Isten azt mondja az emberről, hogy szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz. Azért ez egy elég súlyos megalapítás, nem? Nagyon súlyos megalapítás. De mondjuk ki őszintén, hogy valóban így van. Hogy valóban ilyenek vagyunk. És nem akarom magamat kihúzni, tudjátok, sajnos én bennem is sokszor. Magamat kapom rajta. Hogy azokat, akiket a legjobban szeretek, akikért az életemet odaadnám, a feleségemért vagy a gyermekeimért, hogy őket mennyire meg tudom bántani. Észrevetted már te is magadon? Hogy néha milyen indulat van benned? Hogy hogy kiosztod a feleségedet, vagy a férjedet, vagy a gyermekeidet, vagy esetleg a szüleidet? Ilyen indulatok vannak bennünk, és el kell, hogy mondjam őszintén, hogy magamat is rajta kapom ilyeneken. Magamat is. A szándékunkat, a gondolatainkat, az egész szívünket átjárja a gonoszság. És hihetetlen gonosz tud lenni az ember. Ha csak megnézzük a 20.-21. század történelmét, az, aki egy picit szereti a történelmet. Én emlékszem, annyira megrázott engem, tudom, hogy vannak most itt pici gyermekek is, bár kértük, hogy menjenek föl, de engem annyira megrázott a 90-es években, a jugoszláv háborúban, amik történtek. Nagyon-nagyon frissek ezek az emlékek. Biztos, hogy ti is tudjátok, hogy miről van szó. Hogy állapotos édesanyákat agyon vertek, kiverték belőlük a piciny magzatot. Vagy akik már megszülték a gyermekeiket, levágták a melleiket, hogy ne tudják szoptatni. Micsoda gonoszság van az emberben. De a hétköznapokban is. Sokszor el szoktam mondani ezt, különösen esküvőkön, hogy micsoda fogadalmakat tesznek az Úr oltára előtt, hogy mennyire szeretik egymást. És aztán néhány év múltával még a belét is kitapossák a másiknak a bíróság előtt. És higgyétek el, hogy ez így van. Ez így van. Látom, hogy hány feleség vagy férj jár hozzám lelkigondozói beszélgetésre. Hogy még azt is kitapossák a másikból a bíróság előtt, ami egyébként nem járna nekik. Ilyenek vagyunk. És ilyen az embernek a szíve. Ilyen. Hihetetlen gonosz tud lenni az ember. Az Amerikai Egyesült Államok korábbi elnöke, nem mostani, hanem egy jóval korábbi elnöke, emlékeim szerint Lincoln, azt mondta, az, hogy milyen az ember, azt nem fogod megtudni, milyen az ő jelleme, de adjál neki hatalmat, és megtudod. Mennyire így van ez? Mennyire így van ez? Micsoda igaz szavakat, mondatokat mondott ez az ember? Micsoda bölcsesség van ebben? Hogy amikor egy pici hatalma van az embernek, mire képes? És sokszor ilyen hatalom adódik esetleg a családban, és elkezdenek hatalmaskodni egymás felett. És aztán ez a hatalom, ez hova fajul és hova vezet? Akár egy házasságban is. Ennek ékes ellentétjét állítja a híres filozófus Rousseau, aki egyszer ezt mondta, hadd idézzem őt, lehet látni a kivetítőn,
az ember természettől fogva jó, csak az intézmények, azaz a társadalmak teszik rosszá az embereket. Ezt mondta ez a híres filozófus Rousseau. Hát ezen érdemes elgondolkodni, hogy vajon megállja a helyét, akkor, amikor látjuk a gyermekeinken, hogy már egészen picin korban még nem is tudnak jóformán semmit a külvilágról, de már micsoda önzés, micsoda féltékenység indulat tud bennük lenni. Egy egészen friss élményemet hadd mondjam el. Tegnap este történt. Manó gyermekünk, Mánuel fiunk, aki 6 éves. Néhány héttel ezelőtt vittük oltásra a 4-ből 3 gyermekünket. Hát 2-t sikerült, a 3-at nem sikerült, mert hát a hiszti magas iskoláját tapasztaltuk meg a rendelő intézetben, és hát föladtuk, és Mánuel gyermekünknek végül úgy döntöttünk, hogy egyszerűen akkora hiszti, hogy nem tudjuk beadatni. Tegnap este előjött, hogy hát be kéne pótolni. És hát egyik oldalról nevetséges volt, a másik oldalról meg azért döbbenetes, hogy amikor fölhoztuk ezt a témát, hogy Manó, jövő héten el fogunk menni az orvoshoz, a doktornénihez, és bepótoljuk azt a szurit, azt az oltást, akkor összeszorította a fogait, eltorzult az arca, és azt mondta, hogy nem megyek, utálom a doktornénit. Micsoda indulat. És talán lehet, hogy olyan gyermeki, lehet, hogy olyan nevetségesnek tűnik, de láttam az arcán, hogy hogyan torzul ez az arca. Igen, mert már gyermekkorban is ott van, higgyétek el. Sokszor elmondtam, de talán vannak olyanok, akiknek új. Emlékszem, amikor a 2. gyermekünket hazahoztuk a kórházból, másfél év van az 1. és a 2. gyermekünk között. Emlékszem, hogy Lili gyermekünket a feleségem magához vette, a melléhez ölelte, és Anna lányunk, aki 1,5 éves volt, pedig higgyétek el, hogy nem látta tőlünk azt, hogy hogyan kell harabdálni. Nem harabdáljuk egymást a feleségemmel, vagy a gyermekeinket, nem szoktuk harabdálni. Emlékszem, hogy ott voltunk a hálószobában, és oda ment Anna lányom Lilihez, az egészen pici újszülött, néhány napos újszülött testvéréhez, és egy hatalmasat beleharapott a lábujjába. Hát ott, vagy fél órán, órán keresztül ment a nagy sírás, olyan nagy fájdalma volt. Hát akkor már volt foga meg, jó erős harapóizma. Egyikünk se tanította a gyermekünket, hogy hogyan kell megharapni. És micsoda féltékenység volt már benne, már akkor. Igen, mert a picin szívben is ott van már. Aztán ahogy nőnek, egyre inkább megmutatkozik ez a szavaikban, a gondolkodásaikban, a tetteikben. Utálom a doktornénit, ugye? És aztán felnőttként mondjuk azt, ha lehetne, akkor megfojtanám egy kanálnyi vízbe, és higgyétek el, megtennénk. Sokszor megtennénk, ha megtehetnénk. És ezzel nem akarja az ember megbántani a másikat, mert tudom, hogy sokan úgy vélekednek, hogy kis tünemény, ugye, milyen gyönyörű, szép, ártatlan gyermek, a nagyszülő egyetlen, és itt ugye tekintek a családtagokra, a nagyszülőnek, édesanyának, édesapának, a nagyszülőknek az egyetlen piciny féltett kincse, akik azért, nézzük meg, hát ilyenek is tudnak lenni. Ilyenek is tudnak lenni. Sőt, még ennél cifrább dolgokat is tudnak tenni. Pedig nem tanítottuk, szerintem egyetlen egy szülő nem tanította, hogy hogyan kell a gyermeknek hisztízni. De nézzétek meg ott a legalsó képen. Az én gyermekem, Emma lányommal lesz a legnehezebb, aki most 3 éves. Ő vele lesz a legnehezebb. Ezt majd vágjuk már ki a prédikációból. Lehet, hogy ha 20 év múlva visszahallgatja, akkor kapok tőle. Soha nem tanítottuk neki, de olyan csodálatos módon a földhöz tudja vágni magát a hisztijével. És hát ott van ez a picin gyermek is. Ott vágja magát, hisztizik. És Isten igéje, tudjátok, Isten igéje egy reális, kijózanító értékelést mond rólunk, emberekről, a szívünkben uralkodó dolgokról, mert hát ezek uralják a szívünket, amiket itt látunk. Mert nyilván tüneményes az ember, nem? Nem tudom, hogy engem tüneményesnek láttok-e, de minden esetre azok a gyermekek tüneményesek. De ilyenné válnak, mint én is vagyok. De hát ilyenek is tudunk lenni, amit itt látunk. És aki azt mondja, hogy ez nem igaz, az sajnos becsapja önmagát, és elhiteti önmagával a hazugságot, és letagadja a valóságot. Ahogy János első levelének első fejezetében olvassuk, ha valaki azt mondja, hogy nincs bűn önmagában, a saját magát csalja meg. Becsapja önmagát. Lehet erről nem tudomást venni, lehet túlzónak érezni, de sajnos a valóság az ilyen. Nézzük meg, hogy mi van a szívünkben. Például próbáltatok már uralkodni az indulataitokon? Próbáltatok már? Vagy próbáltatok már uralkodni a fantáziátokon? Elhatároztátok, hogy többet arra nem gondoltok. Na aztán annál többet gondoltok arra. Nem tudtok uralkodni a fantáziátokon, én sem. Nem tudunk uralkodni az indulatainkon. A szavainkon is sokszor képtelenek vagyunk uralkodni, hogy uralkodnánk akkor az indulatainkon. Előfordult már veletek, hogy valami olyan szaladt ki a szátokon, aminek nem kellett volna? Előfordult már? Aztán mit mondtatok? Jaj, kiszaladt a számon, ugye? De jó lenne sokszor ilyen cipzárt tenni a szánkra. Sokszor gondolkodtam azon, hogy Isten milyen furcsán és csodálatosan teremtette meg az embert. Jobb esetben, ezt hangsúlyozom, jobb esetben a szánk előrébb van, mint a fülünk. Isten ezzel azt akarja érzékeltetni, hogy a szádat hamarabb fékezd meg, mint a hallásodat. Miért szalad ki? Mert nem tudunk rajta uralkodni. Mondjuk ki őszintén, nem tudunk a szavainkon sem uralkodni. És egyszerűen képtelenek vagyunk uralkodni a szavainkon, de nem csak a szavainkon, hanem az indulatainkon. És azt gondolom, tudjátok, és ezt jegyezzétek jól meg, azt gondolom, hogy a szavaink meg az indulataink uralkodnak rajtunk, és nem mi rajtuk. Erre mondja Jézus, olvashatjuk Máté evangéliumának 12. fejezetében, mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Amivel tele van a szíved, indulattal, féltékenységgel, haraggal, gyűlölettel, amivel tele van a szíved, azt fogja szólni a szád. Azonban azt is fontos megemlíteni, hogy nem szabad önmagunkat, és erről is kell beszélni legalábbis néhány mondat erejéig, hogy nem szabad önmagunkat, embereket túl lebecsülni, ahogy az ige fogalmaz, mindannyiunkat Isten a maga képmására és hasonlatosságára teremtett. Sőt, saját lelkét lehet az emberbe. Azt olvashatjuk Mózes első könyvének első fejezetében, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette férfivá és nővé teremtette őket. És lehellett vala az ő órába életnek lehelletét, így lőn az ember élő lélekké, azaz élő lényé. És tudjátok, ez különböztet meg, bár azt gondolom, hogy az ember egyre inkább el, és bocsánatot kérek, nem akarok senkit sem megbántani, de éppen amire utaltam az előbb a 90-es évek háborúival kapcsolatban, az állatvilágban nem tapasztalunk sokszor azt, mint az ember világában. És akkor most bocsánatot kérek az állatoktól, hogy azt mondom, hogy sokszor az ember teljesen elállatiatosodik. Pedig ez különböztet meg bennünket. Ez különböztet meg bennünket, éppen az állatvilágtól, bennünket embereket, hogy Isten az ő lelkét lehet az emberbe. És ezért vagyunk mások, ezért vagyunk mi nem egyszerűen ösztön lények, hanem többek vagyunk. De sokszor az a tapasztalat, hogy az állatvilágban nincs az, ami az embervilágban van.
Isten igéje bennünket helyes önértékelésre bíztat, hogy lássuk az ige tükrében reálisan magunkat. Nem elfogultan, nem túl, de nem is alábecsülve. Azt gondolom, hogy egyedül Isten igéjében kaphatunk önmagunkról helyes és reális képet. Pál apostol az Ószövetségre hivatkozva egészen konkrétan leírja, hogy milyen az ember, alátámasztva az Ószövetséget. És az Ószövetségre visszautalva. Azt mondja, és akkor szedjük össze, hogy mit mond Pál apostol, korkép az emberről, mind bűn alatt vannak, nincsen igaz ember egy sem, mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, nincsen, aki jót tegyen, nincsen egyetlen egy sem, nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyó méreg az ajkukon, szájuk átokkal és keserűséggel van tele, lábuk gyors a vérontásra, romlás és nyomorúság jár a nyomukban, a békesség útját nem ismerik, Isten félelmével nem törődnek. Ez egy korkép az emberről. Azt mondja Pál apostol, hogy ilyenek vagyunk mi emberek. Ilyenek vagyunk. És azt gondolom, hogy akik nyitott szemmel járnak a világban, azok látják, hogy mennyire valóságos mindaz, amiről Pál apostol beszél, illetve amire hivatkozik, hiszen az Ószövetség könyveiben olvashatunk erről, többek között például a Zsoltárok könyvében. A 14. Zsoltárban ezt olvashatjuk. Mindnyájan elfordultak tőle, mármint Istentől, egyaránt megromlottak. Senki sem tesz jót, egyetlen ember sem. Aztán az 53. Zsoltárban romlottak és utálatosak tetteik, senki sem tesz jót. Mindnyájan elpártoltak tőle, egyaránt megromlottak. Senki sem tesz jót, egyetlen ember sem. Vagy az 5. Zsoltárban, mert nem jön ki szájukon őszinte szó, belül romlottak, nyitott sír a torkuk, sima a nyelvük. Vagy a 141. Zsoltárban rosszat terveznek szívükben, minden nap háborúságot szítanak. Nyelvük éles, mint a kígyóé, viper a méreg van ajkukon. Vagy a 10. Zsoltárban szája tele van átokkal, csalással és durvasággal, nyelve nyomorúságot és bajt okoz. De az Ézsajás próféta könyvének 59. fejezetében is erről olvashatunk. Lábuk gonosz cél után fut, sietnek ártatlan vértontani, gondolataik, ártó gondolatok, pusztulás és romlás jelzi az útjaikat. A békesség útját nem ismerik, eljárásuk soha nem törvényes. Ösvényei görbék, aki azokon jár, az békét nem ismer. Vagy a 36. Zsoltárban a bűnös ember szíve mélyén ott suttog a bűn. Nem számít neki az Istenfélelem, sőt azzal hízeleg magának, hogy bűnével gyűlöletet tud szítani. Szája rontást és csalárdságot beszél, nem akar okos és jó lenni. Rontást eszel ki ágyában, nem a jó úton jár, nem veti meg a rosszat. Hát nem ilyenek vagyunk. Kivétel nélkül mindannyian ilyenek vagyunk. Álnoksággal van tele a szánk. Visszagondolok én is, hogy hányszor csaptam be szegény édesanyámat, hányszor hazudtam neki, vagy loptam meg. Hogy hányszor mondtam rosszat a másikról, a másik háta mögött. És föl kellett ismernem, hogy ez én vagyok, amiről itt szó van. Nem akarom szépíteni, nem akarom kozmetikázni a dolgot. Hogy ilyen vagyok én is. És tudjátok, lehet ezt szépíteni, de akkor a tényeket torzítjuk el. Lehet azt mondani, hogy túlzás, de becsapjuk önmagunkat. Aki ezt nem hiszi el és nem veszi komolyan, az szüntelen csalódni fog a másikban, meg szüntelen csalódni fog önmagában is. Éppen ezért ezt nagyon komolyan kell venni. Azonban azt is fontos, hogy nem szabad itt leragadnunk. Isten azért adta a törvényt, ahogy Pál apostol fogalmaz itt a római levélben, azt mondja, a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Isten ezért adta a törvényt, hogy legyen mihez igazodnunk, de a törvény önmagában nem segít az emberen, mert a törvény az leleplezi, hogy milyenek vagyunk. Hogy hányszor hágtuk át a törvényt. És akkor most, ha végig mondanánk, majd az úrvacsorában végig fogjuk mondani a 10 parancsolatot, jó végig gondolni, lassan tagoltan fogom mondani, hogy én is gondoljam végig, ne legyen más Istened, ne vedd hiába Istened nevét, szenteld meg az ünnepnapot, tiszteld atyádat és anyádat, ne ölj, ne lop, ne paráználkodj, és lehetne sorolni. Hányszor hágtuk át? Mert a törvény arra van, hogy a bűnt leleplezze, hogy a bűnt felismertesse.
és abból lelepleződjék az emberi szív csalárdsága, felismeri az ember, hogy mi van benne. A törvényt azért adta Isten, hogy világossá váljon az ember számára, hogy menthetetlen, mert a törvény szerint elveszett, megítélt és kárhozatra méltó, hogy nem érdemel semmi mást. A törvény lesújt a bűnös emberre, és a törvény könyörtelem, mert felfedi az igazságot, leleplezi a szívben rejlő dolgokat. És tudjátok, ezt nem mutatja ki sem a röntgen, sem a CT, sem az MRI, ahogy az elején mondtam, de Isten törvénye azonnal leleplezi a szívnek a gondolatait, a szívnek a szándékait. Azonnal. Ezért fontos először a törvényt hirdetni. Mert a törvénynek van ereje, van hatalma arra, hogy leleplezze az embernek a szívét, és abból megláthatjuk saját magunkat, saját énünket, hogy milyenek vagyunk valójában. És ebből a törvényből az a felismerés következik, hogy az ember elveszett, mert a törvény alapján én elveszett ember vagyok. Hogy nincs mentségem. Tudnélik, azt mondja a Biblia, Jeremiás könyvének 17. fejezetében, csalárdabb a szív mindennél, javíthatatlan, ki tudná kiismerni. Én az Úr vagyok a szívek ismerője, a vesék vizsgálója, mindenkivel úgy bánok, ahogyan élete és tetteinek gyümölcse szerint megérdemli. Tudjátok, a törvény leleplezi, hogy csalárd és javíthatatlan a szív, de, na és most fogom megdobogtatni a szíveteket, 11 óra 8 perckor, és azt mondtam, hogy 11:30-re be fogjuk fejezni, de már nem fogjuk befejezni, már most látom. Mert most szeretném megdobogtatni a szíveteket. Most jön a lényeg. Most jön a legfontosabb. Mert nem szeretném, hogyha elkeseredettem, vagy szomorúan mennétek el, bánattal, keserűséggel a szívetekben. Mert itt jön a legfontosabb, itt jön az a de. Mert a törvény leleplezi, hogy csalárd és javíthatatlan a szív, de, és ez az evangélium, mert nem áll meg az ige a törvény lesújtó igazságánál, hanem hirdeti, hogy ebből az állapotból van változás, hogy van szabadulás. A törvény lesújtó, leleplező ereje mellett Isten már az Ószövetségben hirdeti az evangéliumot, amikor azt mondja Ezékiel könyvében, azt olvassuk a 18. fejezetben, vessétek el magatoktól minden vétkeiteket, melyekkel vétkeztetek, és szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket, miért halnátok meg, ó Izrael háza? Itt elmondja Isten a megoldást. Ezékiel könyve olyan csodálatos, pedig olyan kemény a próféta, Ezékiel próféta, de olyan sokszor fölragyoghat a kegyelem evangéliuma az Ezékiel könyvében, mert Isten megmondja a megoldást, miután lelepleződött az az álnok szív, azt mondja, hogy vessétek el magatokból, azaz elmondja Isten az új szívnek a kritériumait. Mit mond? Ismerjétek fel, ismerjétek be, valljátok meg, és tegyétek le. Mit? A vétkeiteket. És tudjátok, ez a megoldás. Ezt az egyetlen egy dolgot kell tenni az embernek. Felismerni, hogy én vagyok az az álnok szívű ember. Hogy nincs takargatnivalom, hanem tényleg ilyen vagyok. Hogy ez van bennem. Aztán beismerni, hogy menthetetlen vagyok. És megvallani, hogy ezeket a bűnöket elmondani az Úrnak, hogy Uram, ilyen vagyok. Hogy nincs mentségem, hogy tényleg ilyen ember vagyok. De látod, hogy én szeretnék megváltozni és letenni. Hova? A Golgota tövébe. Nem kell a bűn hatalma alatt élni, hanem meg lehet vallani és le lehet tenni. És akkor, ahogy olvashatjuk szintén Ezékiel könyvében, ott a 36. fejezetben Isten elmondja a megoldást, hogy új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és húsz szívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek, és gondoskodom róla, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok, és teljesítsétek. Micsoda változás! A törvény leleplez, aztán Isten egy új szívet, egy új lelket ad az embernek, és aztán a törvényt hálából fogja betartani, nem kötelességből, ha hanem hálából, mert rádöbben arra, hogy mindaz, amit Isten törvényként ad, az jó. Az a javamra van. Javamra van, hogy ne lopjak, javamra van, hogy ne paráználkodjak, javamra van, hogy tisztességesen éljek, dolgozzak. Rádöbbenek arra, hogy ez az én javamat szolgálja. De tudjátok, ez csak úgy valósulhat meg, hogyha az ember megvallja, beismeri, felismeri, megvallja és leteszi. És akkor új szívet kap az ember. Isten már itt, látva az ember elveszett állapotát, itt Ezékiel könyvében már Isten kegyelmet hirdet. És ez a kegyelem pedig Jézus Krisztusban lett valósággá. Ezért mondtam nektek, hogy egyedül a Golgota tövébe lehet letenni. És higgyétek el, hogy a Golgota tövében, ott, amikor az ember megvallja a bűneit, akkor egyszerűen új emberré lesz. Tudjátok, én ezt átéltem. És úgy tudok beszélni nektek erről. Emlékszem, amikor 1995-ben Isten összetörte a szívemet, összetörte az életemet, és újjátett. Nem arról van szó, hogy bűntelen lennék, sőt azóta még érzékenyebb lettem a bűnre. Látom azt, hogy milyen vagyok. Hogy az az óemberi természet, ahogy múltkor is említettem, sokszor az óemberi természetem hamarabb fölkel reggelenként, és később fekszik le. És tényleg így van ez. De olyan jó tudni, hogy van kegyelem. Van kegyelem, van bűnbocsánat, mert Jézus Krisztus minden emberért, az ember minden bűnért meghalt, és ahogy Pál apostol fogalmaz a római levélben, és ígérem, hogy most már tényleg befejezem, nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Mert az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor bűnért való áldozatként tulajdon fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. A törvény értelmében elveszettek vagyunk, azonban a kegyelem értelmében megmentettek vagyunk. Aki a törvény alatt él, a törvény szerint fog megítéltetni. Aki elfogadta a kegyelmet, az Jézus Krisztus helyettes váltság halála miatt kegyelemben részesül. Hogy megbocsáttatik neki minden bűn. És Péter levelében olvasunk egy ilyen mondatot, hogy isteni természet részeseivé lettetek. Igen. Erről is megírni egy külön prédikációt mondani, de nem akarom már itt húzni az időt, de nem a személyiségünk változik meg. Nekem megmaradt ugyanaz a szangvinikus és melankolikus személyiségem. Megmaradt. Ilyen vagyok. De új természetet kaptam. Mert ő ezt ígérte. Hogy új természetet kap az, aki elfogadja a kegyelmet. És ez természetesen nem azt jelenti, hogy törvény eltörlődik, hanem azt, hogy a törvény ereje és hatalma az én bűneim miatt Jézus Krisztust sújtotta le. Ő hordozta el bűneim minden büntetését, és ezért már kegyelem alatt élő, a törvényhez hálából jó szívvel igazodó bűnös, de bocsánatból élő ember lehetek. És ezt hangsúlyozni kell, nem azt jelenti, hogy bűntelen lesz a keresztény ember. Dehogy is. Sőt, akkor látja meg igazán a bűneit. Drága testvérem, és ezzel a kérdéssel szeretném befejezni, te mi alatt élsz? A törvény alatt, vagy már a kegyelem alatt? Jó lenne erre a kérdésre minél előbb válaszolni, nehogy késő legyen, és a törvény után az ítélet sújtson le. Aki kegyelem alatt él, az viszont, ahogy Jézus mondja, idézem János evangéliumának 5. fejezetét, bizony-bizony mondom nektek, aki hallja az én igémet és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Drága testvérem, Szegeződjön mindannyiunknak ez a kérdés, te mi alatt élsz? A törvény alatt, vagy már a kegyelem alatt? Mert ő meg akarja dobogtatni a szívünket az ő kegyelme által. Amen. Imádkozzunk. Urunk, legyen hála mindenért a te drága és szent nevednek. És nem tudom, hogy ki hogyan hallgatta az ige hirdetést, hogy ki az, aki megütközött, ki az, aki soknak érezte. Uram, kérlek, bocsáss meg, hogyha talán nem volt olyan, ami nem tőled való volt. Fedezd be minden bűnömet. És add, Uram, hogy ne csak a törvény, hanem a kegyelem is felragyoghasson mindannyiunk számára. Amen.